Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Inforádió arénájának vendége. Manfred Weberrel minden konfliktus elsimul Magyarország és Németország között?
Hát Manfred Weberrel könnyű lenne minden konfliktust elsimítani, de azért az ő helyzet ennél nehezebb. Tehát neki egy olyan európai néppárti frakciót kell összetartani, ahol egymástól nagyon távol álló pártok is tagpártként jelen vannak.
A legfontosabb konfliktusok még mindig a migráció körül kristályosodnak?
Igen, vagy legalábbis a migrációból következő viták lenyomatai. Tehát a identitás kérdés, föderalizmus, nemzetállamok kérdése, hogy képzeljük az európai jövőt, ezek a viták korábban elit viták voltak. A migráció kérdése ezeket mind felszínre hozta.
De ez nem magyarázható azzal, hogy ezek a képviselők akkor lettek képviselők, amikor tömeges migrációs nyomás nem volt, nem látták az utcákon, meg az országaik felé tartva ezeket az embereket? Már van, és a következő képviselők olyanok lesznek, amik ezt látták.
Hát mi is ezzel érvelünk, tehát pont a magyar miniszterelnök az első, aki azt mondta, hogy valójában a migráció ügyében legitim módon európai szintéren csak a következő európai parlament tud majd döntést hozni, mert akiket most megválasztottak, azokat ennek a kérdésnek még az ismerete nélkül választották meg a európai választópolgárok, hiszen 2014 májusában a migráció kérdése nem volt az európai politika napirendje.
A hozzáállás az változhat? Németországban van egy hagyományos hozzáállás a történelmi múlt miatt. A gyarmattartó országokban van egy hagyományos hozzáállás szintén a történelmi múlt miatt. Most ez eltűnhet a napi tapasztalatok miatt?
Ez igaz, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy semmelyik állam hozzáállása nem változott olyan nagy mértékben, mint épp a németeké. Tehát ha valaki elolvassa a 2015 nyarán elhangzó német nyilatkozatokat a Willkommens kultúr borzalmának bűveletében, majd pedig a 2016 decemberi CDU pártkongresszusnak az elfogadott nyilatkozatát a migrációról, akkor az egyikről azt látja, hogy mindenkit befogadni, megölelni, segíteni itt Németországban, a másodikról meg azt fogja látni, hogy 90%-ban a magyar miniszterelnök is írhatta volna.
Változhat a migrációval kapcsolatos napi politika is a közeli jövőben? Vagy már csak a következő választás után, a következő bizottság hatása alatt?
Szerintem döntően a választások után várható ebben változás, de kétségkívül az elmúlt években is a javunkra változott, csak szerintem nem elégségesen. Tehát azok a viták, amelyek még mindig az elosztásról folynak, kvótákról szólnak, bevándorlók elosztásáról folynak, azok azzal számolnak, hogy a külső határok nem védhetőek meg. És itt van egy filozófiai vita, hogy mi azt mondjuk, hogy a külső határvédelem az lehetséges, és egyébként jogi kötelezettség is. Tehát a jogsértés következményeire nem kell nekünk szabályokat írni, hanem be kell tartani a jogszabályokat.
Képes Európa arra, hogy a határain kívül megállítsa azokat, akiket ide szállítanak?
Hát szerintünk egyértelműen képes, igen.
Képes lesz Európa elfogadni annak a látványát is, hogy halottak úsznak a vízben?
De halottak akkor úsznak a vízben, ha nem védjük a tengeri határokat. Tehát ma először senki nem azt vitatja, hogy a tengerben fuldoklót ki kell menteni, és az életmentés az egyetemes, alapvető emberi kötelezettség.
De azt sokan vitatják, hogy ez egyáltalán mentés, hiszen aki embercsempészekkel üzletet köt, az nem szorul mentésre. Ilyen vélemény is lehet hallani.
Lehet, de ezt én egy szélsőséges véleménynek tartom, tehát szerintem, aki életveszélyben van, azon segítünk. Akkor is, hogyha a rendőr lőtte meg, mert megtámadta onnantól, hogy védekezésre képtelen állapotban van, ugye meg fogok megmenteni az életét, tehát még a legdurvább esetben a bűnelkövetőnek is. Természetes, hogy aki akár illegális módon Európa felé akar jönni, annak is az életét meg kell menteni. De azt, hogy utána Európába kell behozni, ezt józan ésszel nagyon nehéz megvédeni, még akkor is, ha Európában sokan próbálják. És ha a kérdés az, és az eredeti kérdésére visszautaljak, hogy mikor fog kevesebb élet odaveszni a tengerben, akkor, hogyha a jelenlegi helyzet fennmarad, amikor nem tudjuk megvédeni, vagy nem akarjuk megvédeni a tengeri határait Európának, vagy pedig akkor, amikor mindenki biztosan tudhatja, hogy nincs értelme sem elindulni erre az útra, mert ha kimentik, akkor is visszaviszik, vagy hogyha megpróbál átmenni, nem tud átmenni, ha vízbe esik, kimentik, de visszaviszik oda, ahonnan elindult, akkor onnantól nem fognak elindulni az emberek. Ma azért indulnak el, mert úgy látják, és joggal látják úgy, hogy esély van arra, hogy a külső határvédelmi kötelezettségének egy ország nem tesz eleget, és befogadja azokat, akik ide értek.
Az Európai Bizottsággal folytatott vitákat érdemes, vagy érdeke a magyar kormánynak a mostani bizottsággal lezárni, vagy a következő bizottsággal érdemes ezt lezárni? És a kérdés az a bizottságra is vonatkozik, az ismeretei szerint a bizottságnak érdeke ezeket a vitákat lefolytatni, vagy inkább az időhúzás az érdek?
Egyrészt mi ebben mindig a közösségi jogtalaján álltunk. Tehát, hogyha lehetett, akkor megegyezést kerestünk, ha nem lehetett, akkor bírósághoz fordultunk, vagy fordult a bizottság, és a bíróság ítéletet pedig minden ezzel ellentétes hazug állítás ellenére minden esetben tiszteletben tartottuk. Úgyhogy szerintem ez az európai járásrend. Amíg olyan a bizottság van, mi ezt a szabályt követjük. Az, hogy a következő bizottság magyar szempontból jobb vagy rosszabb lesz, én szívből remélem, hogy sokkal jobb lesz.
Egy Brexit, ha a rendezetlen kilépés folyamata valósul meg, az a magyar gazdaságra milyen hatással lehet? Amellett, hogy nincs következő ciklusra szóló költségvetés.
Közvetett, de negatív hatással lehet.
Nagy hatással lehet?
Talán olyan nagyon nagyjal nem, de a magyar gazdaságpolitikának a közvetett hatások kiszűrése az ilyenkor feladatot fog jelenteni. Ugye itt eleve több olyan pont van, ami nehézségeket okoz. Ma 6 millió európai állampolgár, de nem brit állampolgár dolgozik a Szigetországban, és 3 millió brit állampolgár dolgozik Európában. Az rögtön felmerül a kérdés, hogy mi lesz velük. Most ugye Nagy-Britannia azt ígéri, mondja, már-már garantálja is, hogy még rendezetlen Brexit esetén, tehát megállapodás nélküli kilépés esetén is az ő munkavállalói jogaik nagyjából érintetlenül megmaradnak. Ez racionális is, mert munkavállaló hiány van Nagy-Britanniában is, tehát hogy mindegyik esetben megmarad-e, ezt már nem tudjuk megmondani, de hogy nem érdekelt Nagy-Britannia abban, hogy ez a 6 millió ember az egyik pillanatról a másik pillanatra az országot el kelljen, hogy hagyja és visszajön Európa, az egész biztos. És ezt nem fordítva is így van. Tehát a munkavállalás az egyik olyan kérdés, amit akkor egyoldalúan kell rendezni. De hát számtalan más nehézség is fel fog merülni, úgyhogy mi ezért azt támogatjuk, hogy legyen megállapodás. Úgy gondoljuk, hogy azt a gondolkodásmódot most már végre el kellene felejteni, ami Nagy-Britanniát meg akarja büntetni egy demokratikus döntés miatt, függetlenül attól mi szerettük volna, hogyha pont ezzel ellentétes döntés születik, a magyar kormány még hirdetésekkel is részt vett a Brexit kampányban és a Brexittel szemben foglalt állást, de sajnos tudomásul kell venni, hogy ha komolyan veszük a demokráciát, akkor volt egy népszavazás, a népszavazáson nem is olyan kis különbséggel, hogy 52-48 arányban a többség a kilépés mellett voksolt. Az, hogy ennek egyébként politikai következményei csak Nagy-Britanniában voltak, Európában meg nem, az jól mutatja, hogy a politikai felelősség kérdése, hogy áll a brit demokráciában, és hogy áll az európai demokráciában.
A Nagy-Britanniában munkát vállaló emberek státuszának változása a kibocsátó országoknak sem érdeke lehetne úgy spekulálni, hogyha ott nem dolgozhatnak, biztos hazajönnek, és lesz egészségügyben megint orvos, meg nővér, meg mindent.
Nem csak Magyarországon mi mindenkit hazavárunk, de senkit nem szeretnénk kényszeríteni erre.
A miniszterelnök tusványosan azt mondta, hogy ősszel, és most ősszel van, nagy változások lesznek a hazai kultúrpolitikában. Milyen eszközökkel indulnak a nagy változások?
Hát látjuk azt, hogy hosszabb ideje folyik egy kulturális vita, elsősorban az eszmék szintjén, és ez mondjuk a jobboldali holdudvart foglalkoztatja. Egyenlőre nek ennyi lenyomata van. Nyilván olyan kulturális intézmények is jöttek létre, különösen gondolok itt a Kulturális Akadémiára az elmúlt években, aminek szerintem a működése önmagában is garanciája annak, hogy a kultúra az változott és változik is. És az is cél, és ezt is többször elmondtam, hogy szerintem a kultúrának a valódi tömegterméke, az ugye a filmipar, ahol nagy szükség lenne arra, hogy a magyar történelmet, vagy magyar történelem egyes eseményeit felelenítő jó filmek készüljenek.
Meg is hirdették a pályázatot, épít jelentette be ebben a székben, amiben mostan ül Havas Ágnes. Várják a jelentkezéseket.
Igen, ők is meghirdették, nem baj, ha mások is meghirdetik szerintem. Tehát más kereteket is kell erre találni, de annak is örülünk, hogyha a filmügyi kormánybiztos is készít ilyen filmeket, az eddigieknél akár nagyobb számban is. Mindenesetre az biztos, hogy ezen a területen is szerintem komoly változást lesz, és egyébként minden vitát érdemes lefolytatni, tehát egy demokratikus közéletnek az is része, hogy akár a jobb oldalon belül legyenek viták arról, hogy milyen a helyes kultúrpolitika. Én egyenlőre ezeket a vitákat látom, és nem azt, hogy ebből mi következik.
De milyen eszmék harcolnak itt egymással? Ezek valamilyen módon azonosíthatók? A jobb oldal, a konzervativizmus, a bal oldallal, a liberalizmussal, vagy milyen eszmék?
Nehéz ezt így azonosítani, mert legyünk őszinték, azért a magyar kultúrában a bal oldal mindig gyengé, de a bal liberális oldalból mindig a liberális rész volt erősen jelen, és kevésbé a bal oldal. És a másik oldalon pedig a konzervatív kultúra volt jelen. Népnemzeti tábor, persze a népinél azért ott volt a legerősebben, különösen korábban egy balos vonal, de az nem egy kommunista vonal volt, tehát az...
Kósa Ferenc.
Például, igen. Úgyhogy ezeknek valamilyen leképeződése ma is megvan, és nyilván ebben a vitában mindenki részt vehet, az talán az a szerencsés, hogyha mindenki részt is vesz, aztán a következmény az még egy színvonalasabb magyar kultúrpolitika és kultúra lesz.
De milyen az, amikor ebben a vitában valaki fölül kerekedik a másik oldal, el fogja fogadni az ő álláspontját arról, hogy mi a helyes a kultúrában? Ezt elég nehezen tudom elképzelni, hogy mi a helyes a kultúrában.
Igen, de szerintem éppen ezért nem is érdemes arra törekedni, hogy mindenki egy adott közös állásponton legyen. A kormánynak az feladata, hogy teret nyisson a kultúrának, és a kultúrán belül is annak, amit egyébként a nemzeti önazonosság megőrzés szempontjából kulcsfontosságúnak gondol.
Milyen kereteket tud egy kormány ehhez felhasználni? Milyen eszközöket tud felhasználni ehhez a kormány?
Végtelenül sokat. Tehát nyilván az anyagi keretektől elkezdve a nemzeti alaptanterv meghatározásán keresztül az oktatásra gyakorolt minden államban meglévő kormányzati vagy állami befolyás, ezek mind olyan kérdések, amelyeknek közvetlen kulturális vonatkozásai vannak.
Azt, hogy mit tanítsanak az általános iskolákban, a felmenő rendszerben a gyerekeknek a magyar történelemből, ilyesmiket kell elképzelni?
Természetesen, de hát egy irodalmi vita is, egy irodalmi vitáknak is mindig van közvetlen kulturális háttere.
Ezek lesznek az úgynevezett új keretek, amiről az előző percekben beszélt? Mert a kereteket az mindig valami intézmény gondolná az ember, hogy...
Én túl azon, hogy Prüle Gergelyt minden alkalommal megvédtem, nem véletlenül nem foglaltam édesen állást ebben a vitában, mert szerintem nem úgy kell elképzelni új kereteket, hogy mindaz, ami eddig volt, az rossz volt. Szerintem ez nincs így. Szerintem sok területen lehet tovább lépni, sok területen lenne szükség nagyobb anyagi támogatásra. Végig kell gondolni, hogy vajon egy nem politikai értelmen vett, hanem általánosságban a szó legnemesebb értelmen vett nemzeti szemléletű-e a ma a történelem és irodalomoktatás, különösen a történelemoktatás, ezeken érdemes gondolkodni, de nem úgy kell ezt elképzelni, hogy ami eddig volt, az rossz, és ami ezután lesz, az majd jó lesz.
Tehát nem arról van szó, hogy mást fognak tanítani mondjuk József Attiláról, mint amit eddig
nem,
lehetett, nem ilyen típusú gondolatokról van szó? Milyen távon képzelhető el változás ebben a kultúrpolitikai munkában? Ezek lassan őrülő malmok szoktak lenni, ami mondjuk egy mű megszületik. Az se egyik napról a másikra van.
Így van. Tehát attól függ, hogy milyen területen, mert most amiről itt beszéltünk a közoktatásnál, egy jó irányú változtatásnak a következménye is évtizedesek, vagy mondjuk egy évtizedre kihatóak, vagy legkorábban egy évtized múlva érzékelhetőek. Egy filmipari változtatás az egy év múlva már, vagy két év múlva lehet egy olyan film, ami ennek a filmtámogatási, vagy egy új filmtámogatási rendszernek a része. Tehát attól függ, hogy milyen szegletéről, vagy területéről beszélünk a kultúrának.
És a filmnek nyilván jónak kell lenni, hogy utána azt mondhassák rá, hogy ennek volt értelme.
Én azt mindig nagyon fontosnak tartom általánosságban, egyáltalán csak a filmeknél, hogy oda semmiféleképpen ne jussunk el, hogy a minőség zárójába tehető azért, mert egyik vagy másik irányzat képviselőjének a kulturális véleményét előnyben részesítjük.
Nem az ízlés szabályozza, határozza meg, hogy mi a minőség?
Nem.
A közönség? Ha többnek tetszik, akkor jó, ha kevesebbnek tetszik, nem jó?
Nem,
vagy egy meghatározó közönség?
Tehát ez nem, a kultúra minősége nem feltétlenül demokratikus kérdés. Bizonyos területeken nyilván nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy hogyan fogadja a társadalmi többség a kultúrának bizonyos termékeit, de azért legyünk őszinték, hogy az, hogy az irodalomoktatásnak milyen formában kell történnie és mit kell oktatni, ez a világon sehol nem demokrácia kérdés.
Szakemberek döntik el.
Ez egy mai kérdés, igen.
Budapesti kórházfejlesztési program, az hol tart most?
ott tartunk, hogy elkészült még az előző ciklusban egy egészséges budapestér program. Ez szerintem egy, sokszor elmondtam, jó szakmai kompromisszumot tükröz, és ennek keretében, ami talán legfontosabb a budapesti fővárosi egészségügyi ellátás szempontjából, 3 szuperkórház jön létre. Itt az ezzel kapcsolatos tervpályázatok kiírása megtörtént. Gyakorlatilag egyet zöldmezős beruházásként építünk teljesen újra, ez a Dél-Budai centrum. És a Szent László, Szent István kórház egyesítésével jön létre egy kórház, illetve a Honvéd kórház lesz a 3. súlyponti kórház, illetve nem súlyponti kórházként, de sürgősségi ellátással egy új Szent János kórházat is feltétlenül meg kell építeni.
Mikorra lesz ebből érzékelhető változás a betegek számára, és mi lesz az a változás?
Szerintem van, ami 2021-22-re megvalósítható. Szent János Kórház például ebbe a körbe tartozik az én nagyon erős reményeim szerint. A zöldmezős beruházásban épülő új szuperkórháznál azt mondják a hozzáértők, hogy ha minden nagyon jól megy, akkor 5 év múlva ott megnyithatja kapuit egy olyan kórház, ahol például csak egy ágyas szobák lesznek, 1200 betegágy és 1,2 millió ember ellátásáról fog gondoskodni. A budapesti egészségügynél azt mindig hozzá kell tenni, hogy a budapesti egészségügy nem a budapestiek ellátásáról gondoskodik csak és kizárólag, hiszen 3,8 millió ember egészségügyi ellátása történik Budapesten. Tehát gyakorlatilag az össze Pest megye, és még azt követő közelebbi megyékből, Nógrádból, Fejér megyéből is nagyon sokan a budapesti egészségügyi ellátás részesei. Éppen ezért az ország szűken vett fele gyakorlatilag ennek a következményeit, áldásait vagy hibáit kénytelen élvezni vagy elszenvedni.
Egy ágyas szobák az új szuperkórházban, ez valami VIP luxus jellegű ellátás lesz?
Hát szerintem, ha józan észsel próbálnak meghatározni, hogy mi az az egészségügyi szolgáltatás, ami elvárható lenne, vagy legalábbis hasznos lenne, akkor nyilván nem a 6-800-as szobákból indulnánk ki. Most miután egy teljesen új kórházat tudunk építeni, nincs olyan extrém költségvonzata annak, hogy ne 3-4 vagy 2 ágyas szobák legyenek, hanem 1 ágyas szobák, hogy azt ne érné meg egy zöldmezős beruházás keretében megvalósítani, hogy itt valóban mindenki maga lehet, illetve a családtagjaival lehet, hogyha éppen betegség alatt kezelik.
És ez a rendszer lesz akkor a Budapest és az agglomeráció végleges egészségügyi szolgáltató rendszere?
Igen, tehát ha 3 súlyponti kórház, Szent János kórház felújítása, illetve természetesen a meglévő kórházak is működni fognak, tehát senki nem akar kórházakat bezárni. Az egy más kérdés, hogy milyen funkciót kell ellátniuk. És miután Budapesten a távolságok azért kisebbek, mert nyilván vidéken sokkal nehezebb kérdés az, hogy hol milyen ellátás van egy kórházban, de Budapesten azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy mindenkinek, különösen a sürgősségi ellátás keretében, aki sürgősségi ellátásra szorul, annak az az érdeke, hogy a legszínvonalasabb ellátást kapja. És jobban jár, a 3 kilométerrel tovább megy a mentő, de kiváló ellátásban részesül, mint hogy a kevesebben.
Mit kell addig még elvégezni, míg ezek a szuperkórház jellegű intézmények megindulnak? Mert most például a Honvéd kórházzal kapcsolatban vannak elgondolkodtató hírek és események. Ott egy teljes revízió következik?
Nem, hát minden kórháznak van egy fenntartója, és azért legyünk őszinték, itt rémhírek és álhírek is terjednek. Tehát az, hogy a teljes magyar nyilvánosságon, sajton átfut egy hír, hogy tömegesen mondtak föl, miközben a sürgősségi osztályon senki, egyetlen egy ember sem mondott föl. Ez azért azt mutatja, hogy sokan érdekeltek abban, hogy a helyzet rosszabbnak lássék, mint amilyen az valójában. Úgyhogy én nem állítom azt, hogy ma a sürgősségi ellátás az olyan értelme megfelelő lenne, hogyha valaki nem életveszélyben kerül kórházba, akkor tényleg időnként nagyon sokat kell várnia, és ezen javítani érdemes, és ez például akár egy rövid távú cél is lehet. De hogy olyan jellegű problémák, mint amikről a sajtó írt a Honvéd kórházban, nem voltak, az egész biztos, és az is biztos, hogy a fenntartó figyeli azt, hogy mi történik, és beavatkozik, hogyha be kell avatkozni.
Fűrjes Balázs, a Budapest és agglomeráció fejlesztésén dolgozó, az ön hivatalához, miniszterelnökséghez tartozó szervezetben dolgozik. Értékelte már, hogy milyen feladatokat, milyen időtartamban kell végrehajtaniuk?
Hát A miniszterelnök úrral és Fügyes Balázsral többször órákat töltöttünk azzal, hogy a Budapest 2030 program keretében minek kell addig megvalósulni, ahhoz, hogy Budapest ennek megvalósulnia, ahhoz, hogy Budapest ennek a régiónak a legvonzóbb városa legyen, a legélhetőbb városa, egy olyan turisztikai célpont, ahova mindenkinek el kell jönnie, hogyha ugye, hogy a Közép-Európába jön. És szerintem jól is állunk. Ebben a kérdésben nyilván be kell vonni a budapestieket is, és az a cél, hogy a jövő év első felére legyen egy olyan világos, egyértelmű koncepció, hogy 2030-ig mit szeretnénk Budapesten tenni, és miután ezek viszont nem a ideológiai, politikai viták által láthatott kérdések. Szerintem ez egy olyan program lehet, amit minden budapesti politikai erő akár támogatni is tud, vagy legalábbis nyilván nem azt fogja mondani, hogy ez úgy, ahogy van tökéletes, mert kormányzat tervekről beszélünk, de hogy szükséges, esedékes és jövőben mutató fejlesztések terveit fogja megismerni a nyilvánosság a következő hónapokban, abban egész biztos vagyok.
De ez nagyon más, mint a budapesti honlapon ma is olvasható budapesti hosszú távú fejlesztési program.
Hát ugye, itt a kulcsfontosságú kérdés az az, hogy bármennyire próbálták a főpolgármester urat a kormány, az új kormány létrejötte után is a kormánnyal összeugrasztani, mi minden tervezést, beleértve azt is, ami állami hatáskörbe tartozik, a főpolgármester úrral együtt csinálunk most is. Sőt, szeretnénk, és hogyha a főpolgármester úr ebben a főpolgármester elképzelései hasonlóak a miénkhez, akkor ennek akár még intézményes kereteket is adhatunk. De az biztos, hogy az államnak olyan fejlesztési feladatai vannak, amelyek nélkül Budapest saját költségvetéséből nem tud bizonyos beruházásokat megvalósítani, egész egyszerűen azért, mert a központi költségvetésben lényegesen több a pénz, mint a főváros költségvetésében.
Tehát készül egy új, hosszú távú Budapest fejlesztési koncepció. Erre várunk, és ebből fogjuk tudni, hogy mi lesz az előre, az irány.
Budapest 2030.
Ez lesz a neve. A Magyar Falvak program megvalósítása az hol tart? Ez korábban modern falvak voltak.
De most meg már Magyar Falu
program. Magyar Falu program. Mi volt a változás oka? Pontosabb így?
Tudja, a városok modernek, a falvak magyarok.
Magyarok, világos. Hol tart a program?
Ezen pedig Gyopáros Alpár képviselőtársammal, kormánybiztos úrral és szintén miniszterelnök úrral dolgoztunk már több alkalommal együtt. Itt hiszem az idei évben meg lesznek a konkrét programok. Beszéltünk is már az irányokról. Tehát ez egyfelől egy alsóbb rendű úthálózat felújítási programot takar, ami sokkal jelentősebb forrásbevonással jár, mint ami az elmúlt években állt rendelkezésre. Jelenti azt, hogy a vidék és különösen a kis települések problémáival szembesülve próbáljuk segíteni azokat a településeket, amelyeket az elvándorlás nagyobb mértékben sújt, mint ami az országos átlag. Szeretnénk a csókot speciálisan kiterjeszteni, úgyhogy kedvezményezettjei ezek a települések legyenek. Szeretnénk az egészségügyi ellátás, különösen házi orvosi ellátásban olyan ösztönzőket beépíteni, amelyek vonzóvá teszik a házi orvosi szolgálat ellátását. Szeretnénk, hogyha mindenhol lenne internet elérhetőség, kultúrház, tehát és szeretnénk azt egyébként, hogyha a falvak, és ebben akár itt kedvezményeket is lehet biztosítani az ilyen építkezéseknél, hogyha a falvak az eredeti tájegységi jellegüket amennyire lehet megőriznek.
Van valami mérőszám, ami megmutatja ennek a programnak a sikerét, hogyha mondjuk megáll az elvándorlás, akkor működik? Vagy növekedni kell a lélekszámnak, mert akkor van értelme?
Nyilván a cél az az, hogy a vidéki létforma azáltal legyen népszerűbb, hogy az életminőség szempontjából pontosan tudjuk, hogy milyen előnyei vannak ma annak, hogyha valaki vidéken él. Azt is tudjuk, hogy milyen hátrányai, csökkentsük a hátrányokat.
Ez nem munkahely kérdés? Ha lehet dolgozni, és nem kell nagyon sokat utazni, akkor maradok, ha nem, akkor nem maradok.
De ez is. Tehát természetesen, hogyha az úthálózat jobb, hogyha a tömegközlekedés jobb, akkor nem baj, hogyha 10 vagy 20 kilométerre van valakinek a munkahelye. Tehát ez is egy szempont. De természetesen az is, hogy megfelelő könyvtár például rendelkezésre áll-e, óvoda rendelkezésre áll-e, alapfokú oktatási ellátás az milyen formában biztosított, tehát általános iskolai ellátás, hol van, milyen színvonalon érhető el. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek döntőek akkor, amikor valaki arról határoz, hogy egy megyei jogú városban, vagy a fővárosban kíván élni, vagy pedig falvakban, vagy vidéken.
Területi közigazgatás fejlesztése az kapcsolódik ez a kérdéshez? Vagy ez az áramvonalasítás?
Hát annyiban kapcsolódik, hogy szerintem az egy nagyon pozitív folyamat, ami 2010 óta megvalósult, tehát a járások helyreállítása és a kormányablakok létrejötte, az a egyablakos ügyintézést sokkal több helyen, sokkal gyorsabban, sokkal színvonalasabban teszi lehetővé. Tehát én itt látok változtatásra vonatkozó javaslatokat, de az állampolgárok szempontjából az elért szolgáltatás minőségének a megőrzése egy fontos célkitűzés, természetesen ha indokoltat lehet fejleszteni is, de itt azért nagy lépést tettünk szerintem az elmúlt években.
További jelentős átalakítások ezen a területen akkor már nem várható?
Az állampolgárok számára érzékelhető jelentős változások legfeljebb az egyszerűsítés irányába hatóan várhatóak, és természetesen azt meg kell fontolni, de ez már egy közvetettebb vonatkozás, hogy ha a közigazgatási felső bíróság létrejön, és elkezd 2020. január 1-jel várhatóan működni, akkor az a döntéshozatalban, a közigazgatási döntéshozatalban milyen változásokkal jár együtt.
Az eldöntetett, hogy fogja használni a korábbi közigazgatási bíráskodás döntvény anyagát az új, vagy nem fogja használni?
Nyilvánvalóan fogja, persze.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Inforádió arénájának vendége, a műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.